Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 187. fél évi általános konferenciájának vasárnap délutáni ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja vezetni ezt az ülést.
Kedves testvérek! Amint talán már tudjátok, drága barátunk és szolgatársunk a 12 apostol kórumában, Robert D. Hales Elder ma délután 4:15-kor elhunyt a kórházban, ahol felesége, számos családtagja és Russell M. Nelson elnök is vele volt, hiányozni fog. Bölcsessége és jósága sok-sok éven át megáldotta életünket. Szeretetünket fejezzük ki, drága felesége és gondviselője, Mary Rand, és őszinte részvétünket a családnak. Hales Elder temetésével kapcsolatban hamarosan bővebb tájékoztatást adunk majd. Kedves testvérek, a konferencia ezen ülésének kezdetekor hálánkat fejezzük ki Thomas S. Monson elnökért, akinek irányítása alatt ma itt összegyűltünk, és aki most otthon van. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével. Az orgonán Bonnie Goodliff és Linda Margetts kísér. A kórus ezt a gyűlést a Jöjj el, ó nagy kiáj című himnusszal nyitja meg. A nyitóimát ezután Joseph W. Sitati elder mondja majd a 70-ektől. Őt a kórus éneke követi majd, melynek címe Cselekedtem-e valami jót?
our loving Father in heaven.
As we start Szerető mennyi atyánk, ahogy most belekezdünk e fél évi konferenciának az utolsó ülésébe, köszönetet mondunk lelked kiáradásáért, melyet éreztünk, és az üzenetekért, amelyeket kaptunk. Hálásak vagyunk, fiad, visszaállított evangéliumáért, és az élő profétánkért, Thomas S. Monsonért, és minden apostolért, akiket támogattunk profétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként. Atyánk, legyen ő rajtuk és a családjaikon a te kezed, hogy érezhessék a szeretetedet, és megtapasztalhassák a te gyógyító és vigasztaló hatalmadat az ő szükségleteik szerint. Atyánk, egységesen a szívünk Mary Hales nőtestvér és a családjuk felé fordul ezekben az időkben. Arra törekszünk itt és szerte a világon, hogy tanuljuk a szavaidat, és kérjük, hogy nyitott lehessen a szívünk, hogy eltöprenkessünk és megérthessük, a te akaratodat. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Have
Most pedig örömünkre szolgál, hogy M. Russell Ballard eldert hallhatjuk a 12 apostol kvórumából. Őt Ted R. Callister testvér követi majd, aki a vasárnapi iskola általános elnökeként szolgál. Beszéde után Johnny L. Koch elder szól hozzánk a 70-ektől. Őt Stanley G. Ellis elder követi majd, akit tegnap felmentettek az általános felhatalmazott 70-esként való szolgálatból.
Száz 70 évvel ezelőtt Brigham Young első alkalommal letekintve a Sóstó völgyre kijelentette, ez az a hely. Már ismerős volt számára, hiszen az Úr kinyilatkoztatta neki. 1869-re a szentek közül 70 ezernél is többen utaztak végig hasonló utakon. Bár nyelv, kultúra és nemzetiség tekintetében sok mindenben különböztek, közös volt bennük az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, valamint a Jézus Krisztus evangéliumának visszaállításáról szerzett bizonyság. Ahogy közös volt bennük a vágy és Sion felépítésére, mely a szabadító második eljövetelére készülve a békesség, a boldogság és a szépség helye lesz. A Utahba érkező első szentek között volt egy felszabadított rabszolgalánya, Jane Manning James is, aki megtért a visszaállított egyházhoz, és nagyon is figyelemre méltó tanítványként nehéz kihívásokkal nézett szembe. James nőstestvér egészen a 87 éves korában, 1908-ban bekövetkezett haláláig hű utolsó napi szent maradt. Azt írja, itt és most ki akarom jelenteni, hogy a Jézus Krisztus evangéliumába vetett hitem, amint azt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tanítja, ma éppen olyan erős, nem, ha lehet, akkor még erősebb, mint a keresztelkedésem napján. Fizetem a tizedemet és a felajánlásaimat, betartom a bölcsesség szavát, korán térek nyugovóra és korán kelek, és erőtlenségemben is megpróbálok jó példát mutatni mindenkinek. James nőtestvér oly sok utolsó napi szenthez hasonlóan nem csupán vérrel, verejtékkel és könnyekkel építette Siont, hanem az Úr áldásaira is törekedett azáltal, hogy a tőle telhető legjobb módon az evangélium tantételei szerint élt, miközben kitartott a Jézus Krisztusba vetett hitében, aki mindazok nagyszerű gyógyítója, akik őszintén keresik őt. A korai szentek nem voltak tök, azonban lefektettek egy alapot, amelyre olyan családokat és társadalmat építünk, amely szereti és betartja a parancsolatokat, ez pedig világszerte sok híradás beszámolójában szerepel, a Jézus Krisztus iránti elkötelezettségünk és minden egyéb iránt, amit önként teszünk a közel és távol lévők megsegítéséért. Mély meggyőződésem, hogyha elveszítjük az előttünk járókhoz, például pionír ősapáinkhoz és ősanyáinkhoz fűződő kötelékeinket, akkor az a drága kincset veszítünk el. Régebben is beszéltem már a hit minden lépésben témájáról, és a jövőben is fogok. Mert tudom, hogy a felnövekvő nemzedéknek ugyanolyan hittel kell rendelkeznie az Úr Jézus Krisztusban és az ő visszaállított evangéliumában, mint a korai szenteknek. Saját pionír ősapáim és ősanyáim ott voltak azon hithű pionírok között, akik kézikucsit húzva, szekéron utazva vagy gyalog érkeztek Utahba. Jane Manning Jameshez hasonlóan nekik is mély hitük volt minden egyes lépésben, amelyet megtettek az utazásuk során. Naplóik tele vannak a nehézség, az éhezés és a betegség, valamint az Istenbe és Jézus Krisztus visszaállított evangéliumába vetett hitük bizonyságának leírásával. Nem nagyon voltak világi javaik, de élvezték a Jézus Krisztus egyházában található testvériségből adódó bőséges áldásokat. Amikor csak tudták, egymásnak nyújtott szolgálat, és Isten papsága által felemelték az elesetteket, és megáldották a betegeket. A utahi Cache Valley nőtestvérei a segítőegylet lelkiségével szolgálták a szenteket, ahogy egységesen munkálkodva segítsék a szükséget látókat. A déd nagymamám, Margaret McNeil Ballard, a férje Henry oldalán szolgált, miközben ő 40 éven keresztül püspökként elnökölt a Logan második egyházközség felett. Margaret ez alatt 30 éven keresztül az egyházközségi segítőegylet elnöke volt. Otthonába fogadta a szegényeket, a betegeket, az özvegyeket és az árvákat, és még a halottakat is tiszta templomi köntösbe öltöztette. Bár helyén való és fontos megemlékeznünk a mormon pionírok 19. századbeli történelmi vándorlásáról, azt sem szabad elfelednünk, hogy az életen átvezető utazás mindannyiunk számára folytatódik, miközben bizonyítjuk, hogy mi is minden lépést hittel teszünk meg. Az új megtértek most már nem az Amerikai Egyesült Államok nyugati részén található pionír településeken gyülekeznek, hanem a helyi gyülekezetünkben, ahol a szentek Jézus Krisztus nevében hódolnak mennyei atyánknak. Mivel világszerte már több mint 30 ezer gyülekezet lett megalapítva, mindenki a saját Sionjába gyűjtetik, amint azt a szentírások is feljegyzik, mert ez Sion, a tiszta szívűek. Az élet útját járva próbára tétetünk, hogy kiderüljön, vajon ügyelünk-e minden olyan dolog megtételére, amit az Úr megparancsolt nekünk. Sokan közülünk személyes megelégedettséghez és lelki megvilágosodáshoz vezető bámulatos felfedező utakon járnak. Néhányan azonban olyan úton, amely bánathoz, bűnhöz, gyötrelemhez és kétségbeeséshez vezet. Ennek tudatában tegyétek fel magatoknak a kérdést. Mi a végállomásotok? Hová visznek el benneteket a lépéseitek? A szabadító által megígért áldások sokasághoz vezet az utatok? A mennyei atyánkhoz visszavezető utazás életünk legfontosabb útja. És napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra és évről évre folytatódik. Miközben növeljük az ő belé és az ő szeretett fiába, Jézus Krisztusba vetett hitünket. Vigyáznunk kell, hová vezetnek minket életünk lépései. Ébernek kell lennünk, és hallgatnunk kell arra a tanácsra, melyet Jézus Krisztus a következő kérdésekre adott válaszként a tanítványoknak. Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? És Jézus felelvén mondanékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen, vagyis meg ne tévesszen titeket. Ma megismétlem az egyházi vezetőktől kapott korábbi tanácsot. Testvérek, tartsátok meg tisztán Krisztus tanát, és soha ne tévesszenek meg titeket azok, akik meghamisítják a tant. Az Atya és a Fiú evangéliuma Joseph Smith-en ezen utolsó adományozási korszak prófétáján keresztül lett visszaállítva. Ne hallgassatok azokra, akiket nem rendeltek és vagy választottak el az egyházi elhívásukra, akiket nem ismertek el közös megegyezéssel az egyház tagjai. Óvakodjatok azoktól a szervezetektől, csoportoktól és egyénektől, akik azt állítják, hogy olyan titkos válaszaik vannak tanbéli kérdésekre, amelyekkel szerintük a mai apostolok és proféták nem rendelkeznek, vagy amelyeket nem értenek. Ne hallgassatok azokra, akik az azonnali gazdagság ígéretével csábítanak. Tagjaink már túl sok pénzt veszítettek, úgyhogy legyetek óvatosak. Vannak olyan helyek, ahol népünk közül nagyon is sokan a célon túltekintenek, és drága, kétes tevékenységekben próbálnak a gyógyulás és a védelem titkos ismereteire leelni. A hivatalos egyházi közleményben, melyet egy éve adtunk ki, ez áll. Arra intjük az egyháztagokat, hogy óvakodjanak az olyan csoportoktól, amelyek pénzért cserébe csodálatos gyógyulást ígérnek, vagy a gyógyító erőhöz való hozzáférés különleges módjait a megfelelően elrendelt papságviselőkön kívül. Az egyházi kézikönyv ezt tanácsolja. Az egyháztagok ne alkalmazzanak olyan orvosi vagy egészségügyi módszereket, melyek etikailag vagy jogilag megkérdőjelezhetőek. A helyvezetők tanácsolják azt az egészségügyi problémákkal küszködő egyháztagoknak, hogy konzultáljanak szakértő, gyakorló orvosokkal, akik engedéllyel rendelkeznek abban az országban, ahol gyógyítanak. Fivérek és nőtestvérek, legyetek bölcsek, és tartsátok szem előtt azt, hogy az ilyen gyakorlatok esetleg érzelmileg vonzóak, azonban végül lelkileg és fizikailag is károsnak bizonyulhatnak. Pionír őseinknek létfontosságú volt a függetlenség és az önellátás, ám a közösség tudat ugyanilyen fontos volt számukra. Közösen dolgoztak és segítettek egymásnak legyőzni napjaik fizikai és érzelmi kihívásait. A férfiaknak ott volt a papsági kvórum, a nőket pedig a segítőegylet szolgálta. Ez a mi napjainkban sem változott. A segítőegylet és a papsági kvórumok biztosítják tagjaink lelki és fizikai jólétét. Maradjatok az evangélium úton azáltal, hogy minden lépést hittel tesztek meg, hogy biztonságban visszatérhessetek mennyei atyánk és az Úr Jézus Krisztus jelenlétébe. Az Úr, ami becses szabadítónk. Ő a világ megváltója. Tisztelnünk kell az ő szent nevét. Semmilyen módon nem szabad helytelenül használnunk azt. Mindig igyekezve betartani a parancsolatait. Ha ezt tesszük, akkor ő megáld minket és biztonságban visszavezet. Mindenkit arra kérek, aki csak hallja a hangomat, hogy üdvözölje és vonja keblére mindazokat, akik ma még úton vannak, függetlenül attól, hogy éppen hol tartanak. Kérlek, emlékezzetek, hogy nincs a visszaállítás üzeneténél nagyszerűbb, másokkal megosztható áldás, hisz annak elfogadása és megélése örök örömöt és békességet, sőt, örök életet ígér. Használjuk hát arra az energiánkat, erőnket és bizonyságunkat, hogy segítsük a misszionáriusokat Isten gyermekeinek megtalálásában, tanításában és megkeresztelésében, hogy az ő mindennapi életüknek is utat mutathasson az evangéliumi tan ereje. Könyörületesen keblünkre kell vonnunk Isten gyermekeit, és fel kell számolnunk minden előítéletet, például a fajok, nemek vagy nemzetiségek közti megkülönböztetést. Jelentsük ki a világnak, hogy valóban hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus visszaállítatott evangéliumának áldásai Isten minden gyermeke számára elérhetőek. Bizonyságot teszek arról, hogy az utazás folytatódik, és arra kérlek benneteket, hogy maradjatok meg az evangéliumi úton, miközben törekedtek előre azáltal, hogy Isten minden gyermeke felé szeretettel és könyörületességgel nyújtjátok ki a kezeteket, hogy a szívünket és a kezünket is egységben tisztává téve elnyerhessük az azokra váró áldások sokaságát, akik igazán szeretik mennyei atyánkat és az ő szeretett fiát. Ezért imádkozom alázatosan Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
A mormon könyve nem csak a vallásunk záróköve, de a bizonyságunk zárókövévé is válhat, hogy szilárdan tartsa bizonyságunkat a helyén, amikor próbatételekkel vagy megválaszolatlan kérdésekkel szembesülünk. Ez a könyv olyan súly az igazság mérlegének serpenyőjén, amely egymaga többet nyom alatban, mint a bírálók érveinek összesített súlya. Miért? Mert ha igaz, akkor Joseph Smith proféta volt, ez pedig Jézus Krisztus visszaállított egyháza, tekintet nélkül minden ezzel ellentétes történelmi vagy egyéb érvre. Ezen okból a bírálók feltett szándéka, hogy megcáfolják a mormon könyvét, ám leküzdhetetlen akadályokba ütköznek, mert ez a könyv igaz. Először is, a bírálóknak meg kell magyarázniuk, miként hozott létre Joseph Smith, egy 23 éves szinte tapasztalatlan, tanulatlan parasztfiú, egyedi nevek és helyeik százaival, valamint részletes történetekkel és eseményekkel teli könyvet. Ennek megfelelően sok bíráló azon a véleményen van, hogy olyan alkotókész lángelme volt, aki számos könyvre és egyéb helyi forrásokra támaszkodva alkotta meg Mormon könyve történelmi tartalmát. Azonban ellentmond az állításuknak, hogy nem volt egyetlen tanú sem, aki azt állította volna, hogy ezen állítólagos források bármelyikének birtokában látta Josephet a fordítás megkezdése előtt. Még ha ez az érv igaz is volna, kínzóan elégtelen lenne a Mormon könyve létezésének megmagyarázására. Meg kell válaszolni egy másik kérdést is. Miként olvasta el Joseph az összes állítólagos forrást, rostálta ki a lényegtelent, maradt következetes a szövevényes adatokat illetően, ki volt, hol és mikor. Majd pedig mondta mindezt tolba tökéletes emlékező tehetséggel, hiszen Josephnél egyáltalán nem voltak jegyzetek a fordítás során. Mi több, a felesége Emma így emlékezett vissza. Sem kézirata, sem könyve nem volt, amelyből olvasson. Ha lett volna bármilyenféle nála, nem lett volna képes elrejteni előlem. Akkor hát miként vitte véghez Joseph? Egy több mint 500 oldalas könyv mindenféle jegyzetek nélküli tolbamondásának figyelemre méltó tettét. Hogy ezt megtegye, nem csak alkotókész lángelmének kellett lennie, hanem lenyűgöző terjedelmű fotografikus memóriával is kellett rendelkeznie. Ha azonban ez így volt, akkor a bírálói miért nem mutatnak rá ezen figyelemre méltó tehetségére? De ez még nem minden. Ezek az érvek csak a könyv történelmi tartalmát magyaráznák meg. A valódi kérdés továbbra is ez. Miként volt képes Joseph egy olyan könyvet létrehozni, amelyből sugárzik a lélek? És honnan kerített ilyen mélyen szántott tant, melynek nagy része megvilágítja, vagy éppen tagadja korának keresztény hitelveit? Például a legtöbb keresztény hitelvével ellentétben a Mormon könyve azt tanítja, hogy Ádám bukása egy előrevívő, pozitív lépés volt. Kinyilatkoztatja a kereszteléskor kötött szövetségeket, amelyekkel a Biblia nem foglalkozik. Ráadásul azt is megkérdezhetnénk, hogy hol tett szert Joseph arra hatalomteljes felismerésre, miszerint Krisztus engesztelésének köszönhetően ő nem csak megtisztítani képes bennünket, hanem tökéletesíteni is. Honnan szedte a hitről szóló döbbenetes prédikációt az Alma 32-ben, vagy Benjamin király prédikációját a szabadító engeszteléséről, amely talán a legfigyelemreméltó prédikáció ebben a témában az összes szentírásban, vagy az olajfa példázatát a maga teljes összetettségében és stambéli gazdagságában. Amikor ezt a példázatot olvasom, ábrát kell rajzolnom hozzá, hogy követni tudjam minden ágát, bogát. Most pedig el kellene hinnünk, hogy Joseph Smith ezeket a prédikációkat fejből, mindenfelé jegyzet nélkül egyszerűen tolba mondta. Ellentmond az efféle következtetésnek az, hogy Isten új lenyomatai mindenütt ott vannak a Mormon könyvében, amint azt annak fenséges tambéli igazságai, különösen a Jézus Krisztus engeszteléséről szóló mesteri prédikációk is bizonyítják. Ha Joseph nem volt prófét, akkor a bírálók kizárólag úgy magyarázhatják meg ezeket, és számos egyéb figyelemreméltó tambéli meglátást, ha amellett érvelnek, hogy hittudományi lángelme volt. Ha viszont ez a helyzet, akkor azt kérdezhetjük, miért lehetett Joseph az egyetlen a Krisztus szolgálatételet követő 1800 évben, aki az egyedi és tisztázott tanok íták körét hozta létre? Azért, mert e könyv forrása nem az éles elmélyűség, hanem a kinyilatkoztatás volt. De tegyük fel, hogy Joseph alkotókész és hittudományi lángelme volt, fotografikus memóriával. Önmagukban ezek a tehetségek még nem teszik gyakorlott íróvá. A Mormon könyve létezésének megmagyarázásához a bírálóknak azt is ki kellene jelenteniük, hogy Josephnek 23 évesen természetadott a tehetsége volt az íráshoz. Máskülönben miként tudta volna összehangolt, ellentmondásoktól mentes egészé egybeszűni a nevek, helyszínek és események tömkelegét. Hogyan vetett papírra részletes haditerveket, állított össze ékes szóló prédikációkat, és talált ki olyan mondásokat, melyeket emberek milliói emelnek ki, tanulnak meg, idéznek és raktak ki a hűtő ajtajára. Például azt, hogy amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is csak istenetek szolgálatában vagytok. Vagy, hogy az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen. Ezeknek az üzeneteknek szívverése van. Ezek élő, lélegző és ihletadó üzenetek. Az a felvetés, miszerint Joseph Smith 23 évesen rendelkezett, az ahhoz szükséges készségekkel, hogy ezt a hatalmas munkát első nekifutásra, mint egy 65 munkával töltött nap alatt megírja, egyszerűen életszerűtlen. Russell Nelson elnök, aki tapasztalt és gyakorlott író, elmondta, hogy egy nemrégiben elmondott általános konferenciai beszédét több mint 40-szer írta át. Most pedig azt kellene hinnünk, hogy Joseph Smith egymagában első nekifutásra tolba mondta a teljes Mormon könyvét, amely aztán leginkább csak apró nyelvtani változtatásokra szorult. Joseph felesége Emma megerősítette egy ilyen vállalkozás lehetetlen voltát. Joseph Smith fiatal emberként nem volt képes sem írni, sem tóba mondani egy összefüggős, jól megfogalmazott levelet, nemhogy egy olyan könyvet mondjon tóba, mint amilyen a Mormon könyve. Végül pedig, még ha el is fogadnánk az összes felsorolt érvet, legyenek azok bármilyen kétségesek is, a bírálók előtt még mindig tornyosul egy akadály. Joseph azt állította, hogy a Mormon könyvét aranylemezekre írták. A maga korában szakadatlan bírálatok érték ezt az állítást, hiszen mindenki tudta, hogy az ősi történeteket papíruszra vagy pergamenre írták, míg nem évekkel később ősi írásokat tartalmazó fémlemezek kerültek napvilágra. Ráadásul a bírálók azt is állították, hogy a cement használata, ahogy arról a Mormon könyve beszámol, meghaladta e korai amerikaiak műszaki ismereteit, míg nem cement építmények kerültek napvilágra az ősi Amerikából. Most mivel magyarázzák a bírálók az ilyen és hasonló, nem várt felfedezéseket? Tudjátok, Joseph nyilván nagyon-nagyon szerencsésen ráhibázott. Habár nem sok esélye volt eltalálni, mégis minden létező tudományos és elméleti tudás ellenére is helyesen tippelt ott, ahol mindenki más tévedett. Mindezek fényében az ember elgondolkodik azon, miként hiheti valaki, hogy mindezek az állítólagos tényezők és hatások, melyeket a bírálók felvetnek, valahogy úgy kapcsolódtak össze, hogy képesítették Josephet a Mormon könyve megírására, valamiféle sátáni megtévesztés szolgálva ezáltal. De ennek mi értelme lenne? Szöges ellentétben az ilyen állítással ez a könyv milliókat ihletett arra, hogy elutasítsák sátánt és Krisztusé életet éljenek. Bár lehetnek olyanok, akik úgy döntenek, hogy a bírálók érvrendszerének hisznek, számomra ez egy szellemi és lelki zsákutca. Ahhoz, hogy ezt elhiggyem, egyik bizonyítatlan feltételezést kellene elfogadnom a másik után. Ráadásul figyelmen kívül kellene hagynom mind a 11 tanú bizonyságát, ha bár mindegyikük mind végig hű maradt a bizonyságához. El kellene utasítanom az isteni tant, mely lapról lapra betölti ezt a szent könyvet mindenek feletti igazságaival. Semmibe kellene vegyem azt a tényt, hogy emberek sokasága, köztük én is, közelebb került Istenhez a könyv olvasása révén, mint bármely más könyvnek köszönhetően. Legfőképpen pedig meg kellene tagadnom a Szentlélek megerősítő suttogásait. Ez ellentétes lenne mindennel, amiről tudom, hogy igaz. Az egyik kedves, ragyogó elmélyű barátom egy időre elhagyta az egyházat. A közelmúltban ezt írta nekem a visszatéréséről. Idézem, kezdetben azt kívántam, hogy történelmileg, földrajzilag, nyelvileg és kulturálisan is bizonyítsák számomra a Mormon könyvét. Amikor azonban inkább arra kezdtem összpontosítani, hogy mit tanít Jézus Krisztus evangéliumáról és az ő szabadító küldetéséről, elkezdtem bizonyságot nyerni annak igaz voltáról. Egy nap, amikor a Mormon könyvét olvastam a szobámban, megálltam, letérdeltem, és elmondtam egy szívből jövő imát, majd határozottan éreztem, hogy mennyei atya azt suttogja a lelkemnek, hogy az egyház és a Mormon könyve egyértelműen igaz. Az a 3,5 éves időszak, melyet az egyház újbóli felfedezésével töltöttem, teljes szívemből és meggyőződéssel vezetett engem vissza annak igazságához, idézet bezárva. Ha valaki időt szakít a Mormon könyve alázatos olvasására és az arról való elmélkedésre, amint azt a barátom is tette, és fülel a lélek édes gyümölcseire, akkor végül meg fogja kapni a vágyott tanúságot. A Mormon könyve Isten egyik felbecsülhetetlen értékű ajándéka számunkra. Egyszerre kard és pajzs, harcba küldi Isten igéjét, hogy az igazak szívért küzdjön, egyúttal pedig az igazság fővédelmezőjeként is szolgál. Szentekként nem csak a Mormon könyve védelmezésének kiváltsága adatott meg számunkra, hanem az a lehetőség is, hogy támadásba lendüljünk, hogy hatalommal prédikáljunk isteni tanát, és megosszuk bizonyságunkat a Jézus Krisztusról tett mindent felülmúló tanúságáról. Ünnepélyes bizonyságomat teszem, hogy a Mormon könyve Isten ajándéka és hatalma által lett lefordítva. Isten megcáfolhatatlan tanúja ez Jézus Krisztus isteniségéről. Joseph Smith prófétai elhívásáról, valamint ezen egyház maradéktalan igazságáról. Váljon tanú bizonyságaink zárókövévé, hogy rólunk is elmondhassák, amit a megtért lámáritákról soha nem távolodtak el. Jézus Krisztus nevében. Amen.
In June 1994 júniusában izgatottan autóztam haza a munkából, hogy megnézem a futballválogatottunk világkupa mérkőzését a tévében. Az indulás után nem sokkal a távolban megláttam egy mozgássérült férfit, amint a brazil zászlónkkal díszített kerekes székével gyorsan gurul előre a járdán. Tudtam, hogy ő is siet haza megnézni a mérkőzést. Ahogy utunk keresztezte egymást, és a másodperc töredékére találkozott a tekintetünk, Erős egységet éreztem azzal a férfival. Más irányba haladtunk, nem is ismertük egymást. Nyilvánvalóan különböző társadalmi és fizikai körülményeink voltak. A futball iránti szenvedélyünk és a hazaszeretetünk mégis egyé kovácsolt minket abban a pillanatban. Ma évtizedekkel később még mindig magam előtt látom azt a szempárt, és érzem azt az erős kapcsolatot azzal a férfival. Végül is megnyertük a mérkőzést, és abban az évben a világkupát is. Az egyházban a különbségeink ellenére azt várja tőlünk az Úr, hogy egyek legyünk. Ezt mondta a tanés a szövetségekben, legyetek egyek, és ha nem vagytok egyek, akkor nem vagytok az enyeim. Amint a kápolnába vagy a templomba lépünk, hogy együtt hódoljunk, hátra kell hagynunk a különbségeinket, beleértve a faji, társadalmi helyzetből adódó politikai nézetbeli, tudományos és szakmai eredményekbeli különbségeket. És ehelyett közös lelki céljainkra kell összpontosítanunk. Együtt énekeljük a himnuszokat, ugyanazokon a szövetségeken elmélkedünk az úrvacsora idején. Egyszerre mondjuk ki a jól hallható áment a beszédek, tanítások és imák után, jelezve, hogy közösen értünk egyet az elhangzottakkal. A közösen végzett dolgok segítenek kialakítani a szilárd egységérzését a gyülekezetben. Azonban, ami igazán meghatározza, megszilárdítja, vagy éppen lerombolja az egységünket, az, ahogyan az egyháztag társaink távollétében cselekszünk. Mindnyájan tudjuk, hogy elkerülhetetlen és természetes, hogy néha beszéljünk egymásról. Azon választásunktól függően, hogy mit mondunk másokról, a szavaink vagy szívünket egységbe és szeretetbe fonják, ahogy Alma tanította a mormon vizénél, vagy lassan aláássák a szeretetet, a bizalmat és a jó indulatot, melynek uralkodnia kellene közöttünk. Vannak megjegyzések, amelyek alig észrevehetően rombolják az egységet, mint például, igen, jó püspök, oda látnod kellett volna fiatalon. Ennek egy sokkal építőbb változata lehet, hogy a püspök annyira jó és olyan sokat fejlődött érettségben és a bölcsességben az évek során. Gyakran aggatunk maradandó cédulákat emberekre azáltal, hogy ilyesmiket mondunk. A segítő egylet elnökünk reménytelen esett, annyira makacs. Ezzel szemben ezt is mondhatnánk. A segítő egylet elnöke mostanában kevésbé rugalmas, lehet, hogy nehéz időszakon megy át. Segítsük és támogassuk őt. Testvérek, nincs jogunk senkit sem, különösképpen az egyházból, reménytelen esetnek tekintenünk. Embertársainkról való szavainknak inkább Jézus Krisztusba és az ő engesztelésébe vetett hitünket, és azt kellene tükrözniük, hogy ő benne és ő általa mindig képesek vagyunk a javunkra változni. Néhányan jelentéktelen dolgok miatt kezdik el bírálni az egyházi vezetőket és az egyháztagokat, és eltávolodni tőlük. Így volt ez egy Simon Schrider nevű emberrel is, aki 1831-ben lett az egyháztagja. Miután elolvasott egy rávonatkozó kinyilatkoztatást, felháborodottan látta, hogy a nevét elírták Ridernek I betűvel az Y helyett. Reagálása erre az eseményre a próféta megkérdőjelezéséhez, majd végül Joseph üldöztetéséhez és az egyháztól való elforduláshoz vezetett. Az is valószínű, hogy mindannyian megtapasztaljuk a papsági vezetőinktől jövő helyreigazítást, ami próbára teszi majd a velük alkotott egységünket. Emlékszem, 44 évvel ezelőtt a gyülekezeti ház, amelyben a családommal jártunk, nagyszabású felújítás előtt állt. Az átalakítás elkezdése előtt a helyi és a területi vezetők egy gyűlésen vitatták meg, Miként vehetnek részt az egyháztagok a munkájukkal ebben a kezdeményezésben? Édesapám, aki évekig ennek az egységnek az elnöke volt, azon határozott véleményének adott hangot, hogy ezt a munkát egy vállalkozónak kellene elvégeznie, nem pedig amatőröknek. Nem csak, hogy elutasították a véleményét, de hallottuk, ahogy súlyosan és nyilvánosan megfették a gyűlés során. Nos, ez az ember, aki nagyon elkötelezett volt az egyház iránt. Emellett pedig második világháborús veterán volt. Megszokta, hogy ragaszkodik ahhoz, és küzd azért, amiben hisz. Kíváncsiak voltunk, hogyan fog reagálni az összetűzés után. Ki tart majd a véleménye mellett, és továbbra is szembe száll a már meghozott döntéssel? Már láttunk olyan családokat az egyház községünkben, akik meggyengültek az evangéliumban, és elmaradtak a gyűlésekről, mert nem tudtak egységben lenni a vezetőkkel. Tapasztaltuk azt is, hogy az elemis barátaink nem maradtak hithűek fiatalokként, mert a szüleik mindig hibát kerestek az egyháztagokban. Édesapám azonban úgy döntött, hogy egységben marad a szentekkel. Néhány nap múlva pedig, amikor az egyházközség tagjai összegyűltek, hogy az építkezésen segítsenek, úgymond megkérte a családunkat, hogy kövessük őt a gyülekezeti házhoz, és segítsünk, amiben csak tudunk. Kedvem lett volna megkérdezni tőle, hogy apa, miért segítünk az építkezésen, ha te ellene voltál annak, hogy az egyháztagok végezzék? De szerettem volna éppen és egészségesen részt venni az újra szentelésen. Ezért szerencsére úgy döntöttem, hogy inkább nem szólalok meg. Csak megyek és segítek az építkezésem. Édesapám nem láthatta a kész kápolnát, mert az átalakítás befejezése előtt elhunyt. Mi a családdal azonban folytattuk a munka ránk eső részét, amíg kész nem lett. Ez pedig egységben tartott minket édesapámmal, az egyháztagokkal, a vezetőkkel, és ami a legfontosabb, az Úrral. Csupán pillanatokkal a Gecsemánéban átélt gyötrelmes élménye előtt, miközben Jézus az Atyához imádkozott az apostolaiért és minden szentért, a következőket mondta, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te, én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Testvérek, bizonyságomat teszem arról, hogyha úgy döntünk, hogy egységben leszünk az egyháztagokkal és az egyházi vezetőkkel, amikor együtt, de különösen, amikor egymástól külön vagyunk, akkor sokkal tökéletesebb egységet érzünk majd mennyei atyánkkal és szabadítóval. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Before I begin, as one representing all of us impacted by the devastation of the recent earthquakes,
I elkezdeném a beszédemet, hagy fejezzem ki hálámat, szívből jövő hálámat mindenkinek, akik segítettek a természeti katasztrófák nyomán történt pusztítás helyrehozatalában. 2006. októberében mondtam az első általános konferenciai beszédemet. Úgy éreztem, hogy a világméretű egyház számára szól üzenethez hozzátartozik a kijelentés. Az Úr bízik bennünk. Ő tényleg oly sokféleképpen bízik bennünk. Megadta nekünk Jézus Krisztus evangéliumát, és ebben az adományozási korszakban annak teljességét. Ránk bízta az ő papsági felhatalmazását, mely megfelelő használatra szolgáló kulcsokkal válik teljessé. E hatalommal áldást adhatunk, szolgálhatunk, szertartásokat nyerhetünk el, és szövetségeket köthetünk. Ránk bízta az ő visszaállított egyházát, beleértve a Szent Templomot is, szolgájra bízta a pecsételő hatalmat, hogy amit megkötnek a földön, az kötve legyen a mennyben is. Még azzal is megbíz bennünket, hogy földi szülei, tanítói és gondozói legyünk az ő gyermekeinek. Ennyi év általános felhatalmazati szolgálat után még bizonyosabban jelentem ki, ő bízik bennünk. A kérdés e konferencián az, hogy vajon mi bízunk-e ő benne? Thomas S. Monson elnök gyakran emlékeztetett bennünket, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. minden te utaidban megismerd őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Vajon bízunk-e abban, hogy az ő parancsolata javunkkal szolgálják, hogy az ő vezetői bár nem tökéletesek, jól vezetnek bennünket, hogy az ő ígéretei biztosak? Vajon bízunk-e abban, hogy mennyatyánk és Jézus Krisztus ismernek bennünket, és segíteni akarnak nekünk? Vajon bízunk-e benne még a megpróbáltatások, kihívások és nehéz idők során is? Visszatekintve azt látom, hogy a legjobb tanításokat a legnehezebb idők során tanultam, akár fiatalon, akár misszióban, egy új karrier kezdetén, igyekezve felmagasztalni elhívásomat, vagy a nagy család felnevelése során. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a nehéz, az jó. A nehéz tesz bennünket erősebbé, tesz alázatossá, és ad lehetőséget nekünk, hogy bizonyítsunk. Szeretett kézikocsis pionírjaink szélsőségek közepette ismerték meg Istent. Miért kellett két teljes fejezet Nefinek és testvéreinek a rézlemezek visszaszerzéséhez, de mindössze három vers ahhoz, hogy rábeszéljék Ismaelt és családját, hogy tartsanak velük a vadonba? Úgy tűnik, az Úr meg akart erősíteni Nefit a lemezek visszaszerzése során átélt küszködéssel. Nem kellene meglepődnünk az életünkben előforduló nehéz dolgokon. Az egyik legelső szövetség, miért az Úrral kötünk, az áldozathozatal törvényének betartásáról szól. Az áldozat annak meghatározása szerint valami kívánatos dologról való lemondást jelent. Tapasztalataink révén felismerjük, hogy alacsony árat kell fizetnünk az azt követő áldásokhoz képest. Joseph Smith kijelentette, hogy az a vallás, amely nem követeli meg minden dolog feláldozását, soha nem rendelkezik elegendő erővel az élethez és a szabaduláshoz szükséges hit kifejlesztéséhez. Az Istenség tagjai számára sem idegenek a nehéz dolgok. Az Atyaisten feláldozta egy szülött fiát, kitéve őt az engesztelés szörnyű szenvedésének, beleértve a kereszthalált is. A szentírások azt mondják, hogy Jézus Krisztus megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Saját akaratából szenvedte el az engesztelés gyötrődését. A Szentlélek bizonyára igen hosszú tűrő, hiszen késztet, figyelmeztet és irányít bennünket, mi pedig olykor tudomást sem veszünk róla, félreértjük vagy elfelejtjük. A nehéz része az evangéliumi tervnek. Ezen élet egyik célja, hogy próbára tétessünk. Kevesen érdemelték ki kevésbé a szenvedést Alma népénél. Épp csak elmenekültek a gonosz Noé királytól, már is a lámániták rabszolgái lettek. E megpróbáltatásokon keresztül az Úr megtanította nekik, hogy ő megfenyíti a népét, és próbára teszi a türelmüket és a hitüket. A Liberty fogházában töltött szörnyű napok során az Úr megtanította Joseph Smithnek, hogy tartson ki jól. És megígérte, hogy ha így tesz, akkor mindezen dolgok tapasztalatot adnak neked, és javadra válnak majd. Monzon elnök így könyörgött, válasszuk mindig a nehezebb jót a könnyebb rossz helyett. Templomainkkal kapcsolatban kijelentette, hogy ahhoz, hogy elnyerjük a templomi áldásokat, egy áldozat sem túl nagy, és nincs az a teher vagy küzdelem, amely túl nehéz lenne. A természet világában a nehéz része az élet körforgásának. Nehéz a kis csibének áttörni a tojás kemény falát, hogy kikeljen belőle. Ha azonban valaki megpróbálja megkönnyíteni ezt, a csibe nem tesz szert az életben maradásához szükséges erőre. Hasonlóképpen a pillangó bábból való kiszabadulása erősíti meg őt a ráváró életre. E példákból is látjuk, hogy a nehéz az állandó. Mindannyiunknak vannak kihívásai. A változó az, hogy miként reagálunk arra, ami nehéz. Egyszer az egyik mormon könyvebeli nép nagy üldöztetéseket és sok megpróbáltatást szenvedett el. Hogyan reagáltak erre? Gyakran böjtöltek és imádkoztak, és alázatosságukban egyre erősebbeké és erősebbeké váltak, és egyre szilárdabbaká és szilárdabbaká Krisztus hitében, míg nem örömmel és vigasztalással telt meg lelkük. Egy másik példára éveken át tartó háborúkat követően került sor. A nefiták és a lámániták közötti háború rendkívüli hosszúsága miatt sokan makacsak lettek, és megpróbáltatásaik miatt sokan béketűrőek lettek, olyannyira, hogy megalázkodtak Isten előtt. Mindannyian magunk választjuk meg a reakciónkat arra, ami nehéz. Elhívásom előtt pénzügyi tanácsadó voltam a texasi Houstonban. Munkám java részében milliomosokkal dolgoztam, akiknek saját cégük volt. Szinte mindegyikük a semmiből rengeteg kemény munkával építette fel a sikeres cégét. A legelszomorítóbb számomra az volt hallani, amikor néhányuk arról beszélt, hogy szeretné a gyermekei dolgát megkönnyíteni. Szerették volna, ha a gyermekeik nem küszködnek úgy, mint ők. Más szavakkal, éppen attól fosztották volna meg gyermekeiket, ami őket sikeressé tette. Ezzel ellentétben ismerünk egy családot, amelyik más megközelítést választott. A szülőket J.C. Penney története inspirálta, akinek édesapja 8 éves születésnapján azt mondta, hogy mostantól pénzügyileg a saját lábára kell állnia. kitalálták a saját változatukat. Amikor a gyermekeik leérettségiznek, pénzügyileg saját lábukra kell letállniuk. A további tanulmányaik, egyetem, posztgraduális képzés és anyagi létfenntartásuk valódi önellátás terén. Szerencsére a gyermekek bölcsen reagáltak. Mindannyian lediplomáztak, és többen tovább is tanultak. Mindannyian saját lábukon. Nem volt könnyű, de sikerült nekik. Kemény munkával és hittel érték el. A vajon bízzunk-e ő benne kérdést talán jobb úgy feltenni, hogy vajon van-e hitünk ahhoz, hogy bízzunk ő benne? Van-e hitünk ahhoz, hogy bízzunk az ígéreteiben a tized kapcsán, hogy jövedelmünk 90%-ával és az Úr segítségével jobban járunk, mint a jövedelmünk 100%-ával egyedül? Van elegendő hitünk ahhoz, hogy bízzunk abban, hogy ő meglátogat bennünket megpróbáltatásainkban, hogy megvívja harcunkat az ellenünk viaskodókkal, és hogy javunkra szenteli a megpróbáltatásainkat? Vajon gyakoroljuk az ő parancsolatainak betartásához szükséges hitet, hogy ő megállhasson bennünket, mind fizikailag, mind lelkileg? És vajon hithűen haladunk-e tovább mindvégig, hogy ő be tudjon fogadni bennünket a színe elé? Testvérek, lehet hitünk ahhoz, hogy bízzunk ő benne. Ő a legjobbat szeretné nekünk. Ő megválaszolja az imáinkat, ő megtartja ígéreteit. Hatalmában áll betartani ezeket az ígéreteket. Ő mindent tud. És ami a legfontosabb, tudja, mi a legjobb. Bonyolult világban élünk. Féktelen a gonosz. Korrupció minden nemzetben. Még a biztonságos helyeket is elérő terrorizmus, munkanélküliség, betegség, természeti csapások, polgárháborúk, zsarnoki vezetők, stb. Mit tegyünk hát? Meneküljünk, vagy harcoljunk? Melyik helyes? Mindkét választás veszélyes lehet. Veszélyes volt a harc George Washingtonnak és seregeinek, ugyanakkor veszélyes volt a menekülés is pionír őseinknek. Veszélyes volt Nelson Mandela számára a küzdelem a szabadságért. Azt mondják, a gonosz győzedelmeskedéséhez elegendő, ha a jó emberek nem tesznek semmit. Bármit is teszünk, sohasem szabad, hogy a döntéseinket vagy a tetteinket a félelem lelkülete motiválja. Tényleg nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten. Felismertétek, hogy a ne félj gondolata átszövi a szentírásokat? Az Úr azt tanította nekem, hogy az elkeseredés és a félelem az ellenség eszközei. Az Úr válasza a nehéz időkre az, hogy haladjunk tovább hittel. Mindannyiunknak eltérő véleménye lehet arról, hogy mi nehéz. Néhányan nehéznek találják a tizedfizetést az anyagilag szűkös időkben. A vezetők olykor nehéznek tartják, hogy a szegényektől is elvárják a tizedfizetést. Néhányunk számára nehéz lehet hittel előrelépni a házasság vagy a családalapítás felé. Vannak, akik nehéznek találják, hogy megelégedjenek azzal, amit az Úr megadott nekik. Nehéz lehet megelégedni a jelenlegi elhívásunkkal. Az egyházi fegyelmezés talán nagyon nehéznek tűnhet, néhányak számára azonban az igaz bűnbánat folyamatának kezdetét jelenti. Bármilyen helyzet álljon is elő, a nehéz jó lehet azoknak, akik hittel lépnek tovább, és bíznak az Úrban és az ő tervében. Kedves testvérek, tanúbizonyságomat teszem, hogy a mögöttem helyet foglaló vezetőket Isten hívta el. Az a vágyuk, hogy az Urat jól szolgálják, és segítsenek nekünk megalapítani az evangéliumot a szívünkben. Szeretem és támogatom őket. Szeretem szabadítónkat, Jézus Krisztust. Ámulattal tölt el, hogy annyira szerette az atyát és bennünket, hogy a szabadítónk és a megváltónk legyen. Hogy emiatt olyannyira kellett szenvednie, hogy attól reszketett a fájdalomtól, és minden pórusából vérzett, és testben és lélekben is szenvedett. Mégis e szörnyű lehetőséggel és annak szükséges következményeivel szembenézve is megerősítette az atyának, ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Dicsőítem az angyal szavaival, nincsen itt, mert feltámadott. Példája valóban az út, az igazság és az élet. Kizárólag e példa követése révén találhatunk békességet ebben a világban és örök életet az eljövendő világban. Legfőbb vágyam, hogy Jézus Krisztus igaz tanítványaként állhassak Mormon mellett, és hogy egy napon majd az ő ajkaira halljam, jól vagyon, jó és hű szolgám. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
A kórus és a gyülekezet most elénekli az Örvendezünk Együtt című himnuszt. A zeneszám után örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Adilson de Paula Pareja Eldert, Ayanez Arden Eldert és José L. Alonso Eldert a 70-ektől. Beszédüket követően a kórus elénekli a Ha mellettem állna Jézus című éneket.
This is the 187th semi-annual Popszentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 187. félévi általános konferenciája.
Úgy 7 éves lehettem, amikor egyszer megkérdeztem az édesanyámat, amikor mindketten meghalunk, és a mennybe jutunk. Ott is az anyukám leszel? Kissé váratlanul érte a kérdésem, ám tudása legjobbára támaszkodva így felelt, nem. A mennyben mindannyian testvérek leszünk, ott már nem leszek az anyukád. Hát, nem ilyen válaszban reménykedtem. E rövid kis közjáték után nem sokkal két fiatalember jelent meg a házuk kapujánál. Valamiféle csodának köszönhetően édesapám be is engedte őket. Azt mondták, hogy ők az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza misszionáriusai. Ezek az elderek, mert tudtuk, hogy így kell szólítani őket, elkezdték tanítani a családunkat. Élénken emlékszem még a boldogság és lelkes izgalom érzésére, ahányszor csak megjelentek az otthonunkban. Beszéltek egy fiatalemberről, aki egy ligetbe félrevonulva megkérdezte Istent, hogy melyik egyház igaz. És ezt követően látta Istent és Jézus Krisztust. Az elderek mutattak is egy képet erről a látomásról, és amikor azt megláttam, tudtam, hogy Joseph Smith valóban látta az Atya Istent és Jézus Krisztust. A misszionáriusok elmagyarázták, hogy ennek a látomásnak köszönhetően Jézus Krisztus igaz egyháza ismét. A misszionáriusok megtanították nekünk Isten boldogság tervét is, valamint megválaszolták családunk vallással kapcsolatos kérdéseit. Megtudtuk tőlük, hogy a családok valóban együtt lehetnek ezután az élet után, apa, lányok. Családunk megkeresztelkedett. A régi szokások megváltoztatásához, a hagyományok feladásához és az egyház tevékeny tagjaivá váláshoz vezető út időnként rögös volt. Ám Isten irgalma és szeretete miatt, valamint számos vezető és egyháztag segítségével átvészeltük az első néhány kihívásokkal teli évet. Azok milliói, akik már csatlakoztak az egyházhoz, és azok sokasága, akik hetente megtérnek és megkeresztelkednek, bizonyságot szereztek az első látomásról. A Szentlélek mindannyiunknak tanúságot tehet erről újra és újra, amint azon igyekszünk, hogy Jézus Krisztus evangéliumának egyszerű igazságai szerint éljünk. Az első látomás és Joseph Smith proféta további tudással és igazsággal gazdagította a világot, melyek alapvető fontosságúak a boldogságunkhoz ebben az életben és a felmagasztosulásunkhoz Isten jelenlétében. Megemlítenék hármat ezen igazságok közül, melyeket azért kaptunk meg, mert egy fiú őszinte imához térdelt, és amelyek szerint cselekednünk kell. Az egyik alapvető igazság, melyet az első látomásból és Joseph Smith prófétától megtudunk, az, hogy Isten prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat hív el, hogy tanítsanak, irányítsanak, figyelmeztessenek és vezessenek minket. Ezek a férfiak Isten szószólói a földön, akiknek felhatalmazásuk van rá, hogy Isten nevében szóljanak és cselekedjenek. Ha pontosan követjük tanácsukat, védelemben és különleges áldásokban lesz részünk földi útunk során. Amikor visszatért misszionáriusként a Brigham Young Egyetem fiatal, egyedülálló hallgatója voltam, részt vettem az egyik általános konferencia papsági ülésén, a templom téren álló tabernákulumban. Ezra Taft Benson elnök, aki akkor az egyház elnöke volt, minden visszatért misszionáriust arra intett, hogy vegyék komolyan a házasságot, és fontosságát tekintve tegyék az első helyre az életükben. Az ülés végeztével tudtam, hogy bűnbánatra szólítottak, és hogy a próféta tanácsa szerint kell cselekednem. Így hát eldöntöttem, hogy hazatérek Brazíliába és megnősülök. Mielőtt a 2 hónapos brazíliai szakmai gyakorlatra elindultam volna, beszéltem édesanyámmal és néhány barátommal telefonon, és összeállítottam egy körülbelül 10 fiatal nőből, a feleségjelöltekből álló listát. Brazíliai tartózkodásom alatt sok elmélkedés és ima után találkoztam a listán lévő egyik fiatal nővel. Elkezdtünk randevúzni. Majd eljegyeztem, és az esküvő időpontját is kitűztük. A utahi Provo diákjaihoz képest ezzel nem döntöttem rekordot, ám brazil szemmel nézve igen hamar lett a randevúzásból eljegyzés. Néhány hónapra rá elvettem Elaine-t feleségül, aki életem szerelme, és különleges áldás számomra. Ezzel nem azt akarom javasolni, hogy mindenki írjon ilyen listát, viszont azt igenis javaslom, sőt, határozottan javaslom, hogy mindig cselekedjünk, amikor az élő prófétánk szól. Thomas S. Monson elnök ma Isten prófétája, és áldottak leszünk, ha pontosan követjük a tanácsát. Egy másik igazság, melyet az első látomásnak és Joseph Smith prófétának köszönhetően megtudhatunk, az Isten valódi természete. Gondoljatok bele, milyen áldottak vagyunk, hogy tudhatjuk. hogy Isten egy húsból és csontból való testtel rendelkező lény, akinek teste tapintható, akár az emberé, és hogy egy valós Istennek hódolhatunk, akit megérthetünk, és aki megmutatta és kinyilatkoztatta magát és fiát a profétáinak. Mind az ősi idők, mind pedig ezen utolsó napok profétáinak. Olyan Isten ő, aki meghallja és megválaszolja az imáinkat. Olyan Isten, aki a magasságból rajtunk tartja a szemét, és állandóan a mi lelki és fizikai jóllétünk miatt aggódik. Olyan Isten, aki önrendelkezést adott nekünk, hogy kényszer nélkül saját magunk döntsünk az ő követése és parancsolatainak betartása mellett. Olyan Isten, aki megáld minket, és azt is engedi, hogy kihívásokkal szembesüljünk, hogy ezáltal fejlődhessünk, és olyanná válhassunk, mint ő. Szerető Isten ő, akinek a terve lehetővé teszi, hogy boldogságra lejjünk ebben az életben és az örökké valóságban is. Az első látomásból és Joseph Smith prófétától tudást nyerhetünk vallásunk szegletkövének az Úr Jézus Krisztusnak valóságáról és szent küldetéséről. Mivel a halál megjelent a világban, olyan biztosan, ahogy ma élünk, egy nap mindnyájan meg fogunk halni. A halál egyik következménye a fizikai testünk végleges elvesztése lenne. Semmit sem tehetnénk, hogy visszaszerezzük azt. Továbbá, mivel mindannyian követünk el bűnt e földi útunk során, soha nem lennénk képesek visszatérni mennyei atyánk jelenlétébe. El tudjátok képzelni, milyen következményekkel járna, ha megfosztanának minket Isten jelenlététől, és ha soha nem lehetne újra testünk. Egy szabadítóra és megváltóra volt szükség ahhoz, hogy megszabadítson minket a haláltól és a bűntől. Mennyei Atya irányítása alatt Jézus Krisztus eljött a földre, szenvedett, meghalt a kereszten, majd feltámadt, hogy mi is feltámadhassunk, és őszinte bűnbánat és szent szövetségek megkötése és betartása által újra Isten színe előtt lehessünk. Jákob ezt így magyarázta el. Ó, mi nagy, ami Istenünk jósága, aki utat készít, hogy megszökjünk ennek a rettenetes szörnyetegnek a markából, igen, annak a szörnyetegnek, a halálnak és a pokolnak, ahogy én a test halálát és a lélek halálát is nevezem. Jézus, a megígért messiás, a törvényhozó, Izrael szentje, Úrunk, szabadítónk, megváltónk, királyunk, mindenünk. Cselekedjünk hát továbbra is ezen alapvető igazságoknak és tudásnak megfelelően, engedelmességünket ajánlva fel Istennek és szeretett fiának, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Egy reggelen egy éhes és jól álcázott hernyóra lettem figyelmes egy gyönyörű rózsabokron. A lecsupaszított hajtásokat látva még a felületes megfigyelő számára is nyilvánvaló volt, hogy fenyegető állkapcsaival sorra rágta át magát a puha leveleken. Nem tudtam nem észrevenni a kínálkozó hasonlatot, miszerint emberből is van ilyen, mint ez a hernyó. Ott vannak szerte a világban, és néhányan olyan ügyesen álcázzák magukat, hogy olykor talán az életünkbe is beengedjük őket, majd mielőtt észbe kapnánk, már meg is rágták a mi saját, valamint a családtagjaink és barátaink lelki gyökereit. Olyan napokat élünk, amelyek bővelkednek a hitünkre vonatkozó félretájékoztatásban. Ha az ilyen időszakokban kudarcot vallunk lelki gyökereink megvédésében és mélyebbre eresztésében, azzal rágcsálni hívjuk azokat, akik elpusztítani igyekeznek a Krisztusba vetett hitünket és az ő visszaállított egyházába vetett meggyőződésünket. A mormon könyvebeli időkben Zézrom volt az, aki lerombolni igyekezett a hívők meggyőződését. Amit csak tett és mondott, az ellenség csapdája volt, melyet azért állított, hogy elfogja a népet, hogy leigázhassa őket, hogy körülvehesse őket a láncaival. Ugyanezen csapdák ma is léteznek. És ha csak nem vagyunk lélekben éberek, és nem építünk szilárd alapot a megváltónkra, azon kaphatjuk magunkat, hogy Sátán megkötözött a láncaival, és éppen gondosan vezet minket a Mormon könyvében említett tiltott ösvényeken. Pál apostol egy napjainkban is érvényes figyelmeztetést hangoztatott a saját korában. Mert én tudom azt, hogy ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Figyelmeztetése, valamint a profétáink és apostolaink figyelmeztetései arra emlékeztetnek minket, hogy muszáj minden tőlünk telhetőt megtenni saját magunk lelki megerősítésért a szembeszegülés és a megtévesztés szavaival szemben. Amikor az egyház községeit és cövekeit látogatom, felemel mindaz, amit látok, hallok és érzek, amint a szentek építőleg és hithűen válaszolnak a szabadító és az ő szolgáinak tanításaira. A sabbatnapi hódolat növekedése csupán egyetlen példa arra, ahogy az egyháztagok megerősítik magukat lélekben azáltal, hogy megfogadják a prófitai felhívásokat. További megerősítésről tanúskodik a templomi és családtörténeti munka mennyiségének növekedése, melynek során a családok egybegyűjtik őseiket a templomi szertartásokon keresztül. Lelki gyökereink mélyebbre ereszkednek, amikor az őszinte egyéni és családi ima is bekerül hitünk bástyái közé. Amikor minden nap bűnbánatot tartunk, keresünk a Szentlélek társaságát, valamint tanulunk a szabadítónkról és az ő tulajdonságairól, és arra törekszünk, ő, szabadítónk Jézus Krisztus, a világ világossága, és arra hív minket, hogy kövessük őt. Mindenkor őre, különösképpen pedig sötét és viharos éjszakákon ereszkedő ködgyanán gyűrűznek be a késság fergetegei. Ha úgy tűnik, hogy a víz oldaláról, a nagy és tágas épületből rátok irányulnak azok a kunyorosan, megalás, hívogatóan mutogató ujjak, akkor arra kérlek benneteket, hogy azonnal forduljatok el, nem hagyva meggyőzni magatokat semmiféle alattomos és körmönfont módszer által, hogy eltávolodjatok az igazságtól és annak áldásaitól. Bár ez önmagában nem lesz elég ezekben a napokban, amikor egyre másra beszélnek, írnak és ábrázolnak elfajzott dolgokat. Robert D. Hilselder ezt tanította nekünk. Ha nem éltek teljesen az evangélium szerint, teljes szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel, akkor nem tudtok elegendő lelki világosságot fejleszteni, hogy visszanyomjátok a sötétséget. Az a vágyunk, hogy kövessük Krisztust, aki a világ világossága, bizonyosan azzal jár, hogy az ő tanításai szerint kell cselekednünk. Lelkileg erőteljesebbé, erősebbé és védettebbé válunk, amikor Isten igéje szerint cselekszünk. Minél erősebb életünkben a világosság, annál kevesebb az árnyék. Azonban még túláradó világosság esetén is ki vagyunk téve a hitelveinket hamisan beállító, a hitünket próbára tévő embereknek és megjegyzéseknek. Jakab apostol azt írta, hogy hitünknek megpróbáltatása kitartást szerez. E meglátás ismeretében tanította Neil A. Maxwell-Elder azt, hogy egy türelmes tanítvány nem fog meglepődni, sem pedig elveszni, amikor hamisan állítják be az egyházat. Igen, felszoktak merülni kérdések az egyházunk történelmével és hitelveivel kapcsolatosan. Nagy körültekintést igényel, hogy hová forduljunk a helyes válaszokért. Semmit sem nyerhetünk abból, ha a kevésbé tájékozott vagy a hitevesztett emberek nézeteit és véleményeit boncolgatjuk. Jakab apostol adta a legjobb tanácsot. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. Az Istentől való kérést meg kell előzze a gondos tanulmányozás, mint hogy szentírásbeli kötelezettségünk kikeresni a legjobb könyvekből a bölcsesség szavait, törekedni a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is. Gazdag bőséggel állnak rendelkezésre e könyvek, melyek szerzői mennyből sugalmazott egyházi vezetők, valamint elismert, biztos és megbízható egyháztörténeti és egyháztani tudósok. Ám így is igaz, hogy egyikük sem múlja felül Istennek a kanonizált szentírásokban lévő kinyilatkoztatott igéjét. Ezekről a vékony, mégis lelki meglátásoktól duzzadó lapokról a Szentlélek által tanulunk, ezáltal pedig gyarapodunk világosságban. Thomas S. Monson elnök azért esedezett hozzánk, hogy imádságos lélekkel tanulmányozzuk a Mormon könyvét minden nap, és elmélkedjünk róla. Évekkel ezelőtt, amikor a Fidzsi szigeteki Suva misszió elnökeként szolgáltam, néhány misszionáriusnak olyan élményben volt része, amely megerősítette bennük a Mormon könyve térítő erejét. Egy forró és párás napon két elder Labasa község egyik házához ért. Kopogásukra egy cserzett arszú férfi nyitott ajtót, aki végighallgatta, hogy a misszionáriusok bizonyságot tesznek a Mormon könyve igaz voltáról. Adtak neki egy példányt, és megkérték, hogy olvassa el, majd pedig imádkozzon azért, hogy hozzájuk hasonlóan tudhassa, miszerint az Isten szava. A férfi válasza rövid volt. Holnap visszamegyek halászni. A tengeren majd elolvasom, és amikor visszajöttem, megint benézhettek hozzám. Amíg ő a tengeren volt, lezajlott néhány csere, és néhány héttel később egy új elder páros ment vissza meglátogatni a halászt. Ő addigra már elolvasta az egész Mormon könyvét, megerősítést kapott annak igaz voltáról, és nagyon szeretett volna többet is tudni. Ezt a férfit a Szentlélek térítette meg, aki tanúságot tett a minden oldalon megtalálható, hosszú ideje történt eseményekről és tanított tanokról szóló becses szavak igazságáról, melyek a Mormon könyvében maradtak fenn napjainkig. Ugyanezen áldás mindegyikünk számára elérhető. Az otthon eszményi hely a családok számára, a szentírásbeli értékes meglátások és a proféták szavainak tanulmányozására és megosztására, valamint az lds.org oldal anyagainak felkeresésére. Ott bőven fogtok találni az evangéliumi témákhoz, például az első látomásról szóló beszámolókhoz kapcsolódó tudnivalókat. Amikor a legjobb könyvekből tanulunk, azzal megvédjük magunkat a lelki gyökereinket rágcsálni igyekvő, fenyegető állkapcsoktól. Minden imánk, tanulmányozásunk és elmélkedésünk ellenére is maradhatnak megválaszolásra váró kérdések. De nem engedhetjük, hogy ez kioltsa a hit bennünk pislákoló lángját. Az ilyen kérdések meghívást jelentenek számunkra a hitünk építésére, és nem táplálhatják a megtévesztő kétségek futó pillanatait. A vallás alapvető lényegéhez tartozik, hogy nincs válasz, hiszen ez a hit egyik rendeltetése. Jeffrey R. Holland elder azt tanította nekünk ezzel kapcsolatban, hogy amikor ez a pillanat elérkezik, és különféle gondjaink támadnak, melyek megoldása talán nem azonnal nyilvánvaló, kapaszkodjatok erősen abba, amit már tudtok, és álljatok szilárdan, míg további tudást nem kaptok. Láthatjuk magunk körül oly sokak örömét, akik erősen állnak, mert folyamatosan táplálják lelki gyökereket. Hitük és engedelmességük elegendő ahhoz, hogy nagy reményt vessenek a szabadítójukba, abból pedig nagyszerű boldogság fakad. Nem állítják, hogy mindent tudnak, de megfizették annak árát, hogy eleget tudjanak ahhoz, hogy békességük lehessen és türelemmel élhessenek, miközben igyekeznek még többet megtudni. Sort sorra szilárdul meg a hitük Krisztusban, és erősen állnak a szentek polgártársaiként. Éljen mindegyikünk úgy, hogy az álcázott hernyók fenyegető állkapcsai ne találják helyüket, sem most, sem soha az életünkben, hogy ezáltal megmaradjunk szilárdnak a Krisztusba vetett hitben, méghozzá mindvégig. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Az utolsó vacsora során a szabadító új parancsolatot adott a tanítványainak mondván, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A szabadító tanítványai új parancsolatot kaptak, hogy tegyenek valami többet, valami nagyobbat és valami istenibbet. Ez az új parancsolatot és felhívást foglalja össze a kulcsfontosságú kitétel, amint én szerettelek titeket. A szeretet mély odaadás, törődés és érzelem. Isten gyermekei iránti szeretetének legnagyszerűbb példája Jézus Krisztus végtelen engesztelésében rejlik. Mert úgy szerette Isten a világot, jegyezte fel János, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. az Isten és fele barátaink iránti szeretet, Jézus Krisztus tanítványainak jellemvonása. Néhány évvel ezelőtt, amikor legidősebb unokánk José 4 éves volt, egyszer épp a feleségemmel játszott. Miközben vidáman nevetgéltek és jól érezték magukat, az unokám megkérdezte, Nagyi, szeretsz engem? Ő így felelt, igen, José, szeretlek. Aztán José feltett egy másik kérdést, honnan tudod, hogy szeretsz? A feleségem elmagyarázta neki az érzéseit, és azt is elmondta, mennyi mindent tett már, és még hajlandó megtenni érte. Később ő is feltette Hozénak ugyanezeket a kérdéseket, köztük ezt az igen elgondolkodtatót is. Honnan tudod, hogy szeretsz? A kisfiú ártatlan, ám őszinte válasza az volt, szeretlek, mert érzem itt bent a szívemben. José szeretetteli viselkedése a nagymamájával szemben azon a napon, és mindig is azt mutatja, hogy a szeretet a cselekedetek és a mély érzések keveréke. Benjamin király ezt tanította. Íme azért mondom el nektek ezeket a dolgokat, hogy bölcsességet tanulhassatok, hogy megtanulhassátok, hogy amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is csak Istenetek szolgálatában vagytok. A mai világban, melyben oly sok a különböző okokból adódó szenvedés, jó és értékes lehet, ha küldünk egy vicces hangulatjellel, kísért üzenetet, vagy posztolunk egy szép képet azzal a felirattal, hogy szeretlek. Amit azonban sokunknak tenni kellene, az az, hogy a mobilunkat hátrahagyva valós fizikai módokon segítsünk azoknak, akiknek nagy szükségük van a segítségre. A szolgálat nélküli szeretet a cselekedetek nélküli hithez hasonlít, halott. Krisztus tiszta szeretete, mely a jó szívűség, nem csupán cselekedetekre és szolgálatra késztet minket, hanem arra is, hogy a helyzettől függetlenül legyen erőnk megbocsátani. Hadd osszak meg veletek valamit, ami hatással volt az életemre, és meg is változtatta azt. Ted és Sharon Cooper szülei engedélyt adtak nekem rá, hogy elmondjam, mi történt a családjukkal több mint 9 évvel ezelőtt. A történetet Cooper apukája Ted szemszögéből mesélem el. 2008. augusztus 21-e a tanévkezdés napja volt, és Cooper 3 bátyja, Evan, Garrett és Logan a buszmegállóban várakoztak, hogy jöjjön a buszuk. Cooper, aki 4 éves volt, biciklivel kísérte ki őket, Sharon pedig a feleségem gyalog. Feleségem, aki az úttest másik oldalán állt, intett Coopernek, hogy menjen át. Ebben a pillanatban egy autó lassan balra fordult, és elgázolta Coopert. Engem az egyik szomszéd hívott fel, hogy elmondja, Coopert elütött egy autó. Azonnal odahajtottam a busz megállóhoz, hogy megnézzem. Cooper a fűvön feküdt, nagyon nehezen vette a levegőt, ám nem voltak látható sérülései. Oda térdeltem mellé, és igyekeztem bátorító szavakkal biztatni. Minden rendben lesz, tarts ki! Ebben a pillanatban megjelent a főpapi csoporton vezetője, Nathan, a feleségével, aki azt javasolta, hogy adjunk Coopernek egy papsági áldást. Cooper fejére tettük a kezünket. Nem emlékszem, mit mondtam az áldásban, de tisztán emlékszem mások jelenlétére körülöttünk, és hogy az volt az a pillanat, amikor tudtam, hogy Cooper meg fog halni. Coopert egy helikopterrel kórházba szállították, ám valóban életét vesztette. Éreztem, amint mennyei atyám ekkor azt mondja nekem, hogy véget ért a földi sáfárságom, és most már ő vigyáz Cooperre. A kórházban még töltettünk egy Cooperrel egy kis időt. Az ott dolgozók előkészítették kis testét, hogy a karunkba vehessük, és elbúcsúzhassunk tőle, és megengedték, hogy vele legyünk, ameddig csak szeretnénk. Hazafelé a gyásztól lesújtott feleségemmel egymásra néztünk, és elkezdtünk az autót vezető fiúról beszélgetni. Nem ismertük őt, bár csupán egy utcányira lakott tőlünk az egyházközségünk határain belül. A következő nap mindannyiunk számára nagyon nehéz volt, hiszen teljesen letaglózott bennünket a gyász. Térdre ereszkedtem, és elmondtam életem addigi legőszintébb imáját. Szabadítom nevében arra kértem mennyei atyámat, hogy vegye le rólam ezt a nyomasztó gyászt. És ő így is tett. A cövekelnökségünkben szolgáló egyik tanácsos még aznapra elintézte, hogy találkozzunk nála a fiatalemberrel, a kocsi sofőrével és a szüleivel. Sharon és én vártunk, hogy megérkezzenek, aztán ahogy az ajtó kinyílt, ott álltunk egymással szemben. A püspököm a fülembe súgta, menj oda hozzá. Sharonnal mind a ketten a karjainkba vontuk. Hosszú időn át sírtunk így együtt. Elmondtuk neki, hogy tudjuk, hogy ami történt, az baleset volt. Csodával határos volt Sharon számára és számomra is. Nem csupán az, hogy így éreztünk, de hogy ez azóta sem változott. Isten kegyelméből rá tudtunk lépni erre a magasabb útra, a nyilvánvaló és egyetlen útra, és szeretni tudtuk ezt a jóra való fiatal embert. Az évek során nagyon közel kerültünk hozzá és családjához, megosztotta velünk a mérföldköveknek számító legbecsesebb pillanatait. Még a templomba is elkísértük, amikor misszióba készült. Tehát kétségkívül tudja, hogy mennyei atyánk szeret bennünket. Tudja, hogy a megbocsátás és a megkönnyebbülés, melyet ez eredményez, éppen olyan édes lehet, mint amikor nekünk bocsátanak meg. Ez az édes érzés, ami legnagyobb példaképünk követéséből ered. A Mormon könyvében Alma azt mondta a szabadítóról, és ő megy, mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést szenvedve el, és ez azért lesz, hogy beteljesedjen az ige, mely azt mondja, hogy magára fogja venni népének fájdalmait és betegségeit. Testvérek, az igaz szeretet és megbocsátás mi csodálatos története ez. Másokat szolgálva és nekik megbocsátva mi is örömben és boldogságban részesülünk. Georgie, egy másik unokánk, gyakran megkérdezi, milyen család vagyunk? Majd rögtön meg is válaszolja, boldog család. Thomas S. Monson elnök azt tanácsolta nekünk, hogy vizsgáljuk meg életünket, és határozzuk el, hogy követjük a szabadító példáját azáltal, hogy kedvesek, szeretetteljesek és jószívűek vagyunk. Tudom, hogy a mennyei atyánk és az ő fia, Jézus Krisztus szeretnek minket, és hajlandóak segíteni nekünk a tettek idején, amikor úgy szeretjük egymást, ahogyan ők szeretnek minket. És tudom, hogy másokat szolgálva, és nekik igaz szeretettel megbocsátva, mi is meggyógyulhatunk, és elnyerhetjük saját kihívásaink legyőzéséhez szükséges erőt. És ezt jelentem ki Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you. At the conclusion of the conference, we express
a konferencia végeztével őszinte hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik oly szorgalmasan munkálkodtak, hogy létrejöjjön ez az esemény. Köszönetet mondunk azoknak, akik szóltak hozzánk, és akik ezt a felemelő zenét szolgáltatták. Ezen az ülésen Neil L. Anderson Elder, a 12 apostol kórumának tagja lesz az utolsó beszélőnk. Anderson Elder szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli az Izrael, Istenet szólít című himnuszt. A záróimát ezután Evan A. Schmutzelder mondja a 70-ektől, és a konferenciát berekesztjük.
First, a kind word for the little children. Yes, this is the last.
Először is van egy jó hírem a kisgyerekeknek. Igen, ez az utolsó ülés, és igen, én vagyok az utolsó beszélő.
Recently, while visiting the Provo City Center Temple.
Nemrég a Provói Városközpont templomban megcsodáltam egy képet, melynek címe Az első látomás messziről. A festmény megjeleníti, milyen világosság és erő áradt a mennyből, amikor az atya és a fiú meglátogatta az ifjú Joseph Smith-t. Bár nem áll szándékomban a konferenciát ehhez a visszaállítást bevezető szent eseményhez hasonlítani, hogy hasonló kép jeleníteni meg az erre az általános konferenciára alászálló, Istentől érkező világosságot és lelki erőt, mely erő aztán bejárja a világot. Tanúságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő irányítja ennek a szent munkának az ügyeit, és hogy az általános konferencia az egyik olyan nagyon fontos alkalom, amikor az Úr útmutatást ad az egyháza számára is. Az egyház megszervezésének napján az Úr prófétának, látnoknak és az Úr Jézus Krisztus apostolának nevezte Joseph Smith-t, és így szólt az egyházhoz. Mert az ő szavát úgy fogadjátok, mintha az én számból eredne, teljes türelemmel és hittel. Mert megtéve e dolgokat, a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni felettetek, és az Úristen elosztatja előletek a sötétség erőit, és megrázza az egeket ti érettetek, és az ő nevének dicsőségéért. Később az első elnökség és a 12 apostol kvórumának összes tagját is prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatták és rendelték el. Most, midőn Thomas S. Monson elnök irányítás alatt összegyűlünk, arra számítunk, hogy a hallott szavak ténylegesen az Úr akarata, az Úr gondolata, az Úr szava, az Úr és Isten szabadulásra vezető hatalma. Bízunk az ő ígéretében, akár saját hangom, akár szolgáim hangja által, az ugyanaz. Zavarában és fejetlenségében az első elnökség és a 12. kvórum a szavaiba vetett bizalmunk és hitünk életbevágóan fontos a lelki fejlődésünkhöz és a kitartásunkhoz. Összegyűltünk erre a csodálatos konferenciára. Utolsó napi szentek és más hívő emberek milliói több mint 200 országban, több mint 93 nyelvet beszélve vesznek részt ezeken az üléseken, vagy olvassák el a konferencia üzeneteit. Imádságosan és felkészülve érkezünk. Sokunknak vannak nyomasztó gondjai és fontos kérdései. Meg akarjuk újítani a szabadítóba Jézus Krisztusba vetett hitünket, és megerősödni, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és a figyelmünk ne terelődjön könnyen el. Azért jövünk, hogy a magasságból tanítassunk. Újra és újra rájuk nehezedő teher, ugyanakkor szent bizalom is, a rendszerint minden egyes konferencián beszélő első elnökség és 12-ek azon hatalmas feladata, hogy megírják a beszédüket. Évekkel azelőtt, hogy általános felhatalmazottként szolgáltam volna, megkérdeztem Dallin H. Oaks Eldert, hogy minden egyes szövegkonferenciára külön beszéddel készül-e. Azt felelte, hogy nem, de hozzáfűzte, hogy az általános konferenciai beszédeimmel azonban más a helyzet. 12-15 piszkozatot is készítek, hogy biztosan azt mondjam, amit az Úr elvár tőlem. Mikor és hogyan érkezik az ihlet egy általános konferenciai beszédhez? Egyik fivérem elmondta, hogy a témáját erre a konferenciára közvetlenül az áprilisi beszéde után kapta meg.
One of my brethren told me that his subject for this conference was given to him immediately after his talk last April.
Egy másikuk megemlítette, hogy 3 hete még mindig imádkozott és várt az Úrra. Egy másik így felelt arra a kérdésre, hogy mennyi ideig tartott egy különösen érzékeny témáról szóló beszéd megfogalmazása, 25 évig. Időnként előfordul, hogy a beszéd központi eleme hamar megérkezik, azonban a tartalom és a részletek még hatalmas lelki erőfeszítést igényelnek. A folyamatnak mindig részét képezi a böjt és az ima, a tanulmányozás és a hit. Féles színelés elhalkítsa a szentekhez szóló hangját. Az általános konferenciai beszédhez az iránymutatás gyakran éjszaka vagy a kora reggeli órákban jön, amikor az elme gondolatai távol vannak a beszédtől. Hirtelen váratlan meglátások, sőt, időnként konkrét szavak és kifejezések is áradnak, tiszta kinyilatkoztatásként. Miközben a beszédeket hallgatjátok, azok lehetnek nagyon is szó szerintiek, vagy az is lehet, hogy pont rátok lesznek szabva. Sok évvel ezelőtt egy általános konferencián beszéltem egy olyan kifejezésről, mely akkor ragadta meg a figyelmet, miközben azon tanakodtam, hogy készen állok-e a misszióra. A mondat így hangzott. Nem tudsz mindent, de eleget tudsz. Azon a napon ott ült az általános konferencián. Épp egy házassági ajánlat kapcsán imádkozott, azon tűnődve, hogy mennyire ismeri a fiatalembert. Amikor kimondtam ezeket a szavakat, nem tudsz mindent, de eleget tudsz, a lélek megerősítette számára azt, hogy igenis, elég jól ismeri őt. Most már sok éve boldog házasok. Megígérem nektek, hogy ha felkészítitek a lelketeket, és azzal az elvárással jöttök, hogy az Úr hangját fogjátok hallani, akkor olyan gondolatok és érzések költöznek majd az elmétekbe, amelyek kifejezetten rátok vannak szabva. Már érezzétek ezeket ezen a konferencián, vagy érezni fogjátok, amikor az előttünk álló hetekben a beszédeket tanulmányozzátok. Monson elnök ezt mondta. Szakítsatok időt a konferencia üzenetek elolvasására. Gondolkozzatok el rajtuk. A saját még többet nyerek ezekből a sugalmazott beszédekből, amikor mélyebben is áttanulmányozom azokat. Az általános konferencia tanításai olyan témák, amelyeket az Úr most és az előttünk álló hónapokban szeretné, hogy szem előtt tartsunk. A pásztor az ő juhai előtt megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Az ő hangja gyakran azt az útmutatást adja nekünk, hogy változtassunk valamin az életünkben. Bűnbánatra szólít bennünket, hív minket, hogy kövessük őt. Gondoljátok át az alábbi kijelentéseket erről a konferenciáról. Eiling elnök, bizonyságom teszem, hogy az Atya Isten él, és szeretné, ha hazajönnétek hozzá. Ez az Úr Jézus Krisztus igaz egyháza. Ő ismer benneteket, szeret titeket, és őrködik felettetek. Uchtdorf elnök, tegnapról. Bizonyságot teszek arról, ha belekezdünk ebbe az Istenhez vezető hihetetlen utazásba, és az Úr figyelemre méltó módokon fog felhasználni minket a körülöttünk lévők megáldására, és az ő örök céljainak megvalósítására. Nelson elnök tegnap délutánról, megígérem nektek, hogy ha naponta megmerítkeztek a Mormon könyvében, lesztek oltva napjaink gonoszságaival, még a pornográfia gyötrő fekéjével és egyéb agytompító függőségekkel szemben is. Szelder tegnapról, tanúságomat teszem arról, hogy a családkiáltvány az örök igazság kijelentése, az Úr akarata gyermekei számára, akik az örök életre törekednek. Végül Ballard Elder néhány perccel ezelőtt, könyörülünk vonnunk Isten gyermekeit, és fel kell számolnunk minden előítéletet, például a fajok, nemek vagy nemzetiségek közti megkülönböztetést. Mivel van még néhány percünk, szeretnék pár szót szólni Hales elderről is. Az első elnökség azt mondta Hales eldernek, hogy ha szeretne, akkor vasárnap délelőtt szólhat pár szót, amennyiben az egészsége lehetővé teszi. Már az egészsége nem tette lehetővé, felkészült egy üzenettel, melyel múlt héten készült el, és megosztott velem. Mivel kb. 3 órával ezelőtt elhunyt, 3 sort szeretnék megosztani ebből a beszédből. Hales eldert idézve. Amikor azt választjuk, hogy hitünk lesz, készen állunk arra, felkészülünk arra, hogy Isten jelenlétében álljunk. A szabadító keresztre feszítése után csak azoknak jelent meg, akiknek bizonyságuk volt róla a halandósága idején, akik pedig elutasították a proféták bizonyságát, nem tekinthettek a szabadítóra, a szabadító arcára. A hitünk felkészít bennünket arra, hogy Isten jelenlétében legyünk. Mi kedves az Úrtól, hogy lehetővé tette Nelson Elder számára, hogy ott legyen Hales Elder ágya mellett, és Hales Elder feleségével, családjukkal, ahogy Hales Elder eltávozott a halandóságból. Bizonyságomat teszem arról, hogy ezen a konferencián az Úr hangját hallottuk. Nem szabad megijednünk attól, ha az Úr szolgáinak szavai szembe mennek a világ véleményével. És időnként a saját véleményünkkel is. Ez mindig is így volt. A templomban térdre ereszkedtem a fivéreimmel. Kezeskedem a lelkük jóságáról. Leghőbb vágyuk az, hogy az Úr kedvében járjanak, és segítsenek Isten gyermekeinek visszatérni az ő színe elé. A 70-ek, a püspökség, a segítőegylet, a fiatalnők, az elemi és az egyéb segédszervezetek vezetői hatalmas lelkiséggel gazdagították ezt a konferenciát, miként a gyönyörű zene és az átgondolt imák is. Az általános konferenci üzenetei között egy egész kincses ládányi mennyei útmutatás vár arra, hogy felfedezzétek. A próbatétel mindannyiunk számára az, hogy miként reagálunk arra, amit hallunk, amit olvasunk és amit érzünk. Hadd osszak meg Russell M. Nelson elnök életéből egy élményt a proféta szavaira történő reagálásról. 1979-ben, 5 évvel azelőtt, hogy elhívták általános felhatalmazottnak, Nelson testvér részt vett egy gyűlésen, közvetlenül az általános konferencia előtt. Spencer W. Kimball elnök minden jelenlévőt felszólított, hogy nyújtsák meg a lépteiket, miközben az egész világnak elviszik az evangéliumot. A Kimball elnök által konkrétan megemlített országok között volt Kína is. Merről azt mondta, a kínaiak szolgálatára kell lennünk, meg kell tanulnunk a nyelvüket, imádkoznunk kell értük és segítenünk kell nekik. Az 54 éves Nelson testvér a gyűlés alatt úgy érezte, hogy meg kellene tanulni a mandarinul. Bár elfoglalt sívszebész volt, azonnal felfogadott egy tanárt. Tanulmány elkezdése után nem sokkal Nelson doktor részt vett egy kongresszuson, és váratlanul egy kiváló kínai sebész, dr. Wu Jingkai mellett találta magát. Mivel Nelson testvér már elkezdett tanulni mandarinul, beszélgetést kezdeményezett Wu doktorral. Nelson doktornak a proféta követésére elnyúló vágya eredményeként Wu doktor ellátogatott Salt Lake Citybe. Nelson doktor pedig Kínába, hogy előadásokat tartson és sebészeti beavatkozásokat végezzen. Egyre inkább megszerette a kínai embereket, akik szintén egyre jobban megszerették és tisztelték őt. 1985. februárjában, 10 hónappal azután, hogy elhívták a 12-ek kvórumába, Nelson Erdel meglepetésszerű telefonhívást kapott Kínából, és arra kérték, hogy jöjjön el Pekingbe, és operálja meg Kína leghíresebb operaénekesének gyenge szívét. Hinckley elnök biztatására Nelson Elder visszatért Kínába. Az által elvégzett utolsó sebészeti beavatkozásra a Kínai Népköztársaságban került sor. Csupán 2 évvel ezelőtt, 2015. októberében, Russell M. Nelson elnök újabb hivatalos kitüntetést kapott, és elnyerte a Kína régi barátja címet. Tegnap pedig hallhattuk, amint a 93 éves Russell M. Nelson elnök beszélt Thomas S. Monson elnök áprilisi konferencián elhangzott kéréséről, mely szerint imádságos lélekkel tanulmányozzuk a Mormon könyvét minden nap, és elmélkedjünk róla. Éppen úgy, ahogy elfoglalt szívsebészként is felfogadott egy mandarin tanárt, Nelson elnök Monson elnök tanácsát is azonnal megfogadta, és alkalmazta a saját életében. Nem csupán olvasott, hanem elmondása szerint felsorolta, hogy mi a Mormon könyve, hogy mit erősít meg, mit cáfol, mit teljesít be, mit tisztáz, és mit nyilatkoztat ki. Érdekes módon Henry B. Eyring elnök második tanúként szintén beszélt ma reggel arról, hogy miként reagált Monson elnök intelmére. Emlékeztek ezekre a szavakra? Azt mondta, sokatokhoz hasonlóan én magam is az Úr hozzám szóló hangjaként értelmeztem a próféta szavait. Szintén sokatokhoz hasonlóan úgy döntöttem, hogy engedelmeskedem e szavaknak. Tekintsünk ezekre példaként a saját életünkben. Megígérem, hogy ha meghalljátok az Úr hozzátok szóló hangját ennek az általános konferenciának a tanításaiban, majd pedig e késztetések szerint cselekedtek, akkor érezni fogjátok magatokon a menny kezét, és áldott lesz a ti életetek és a körülöttetek lévők élete is. Ezen a konferencián a mi drága prófétánkra is gondoltunk. Szeretünk, Monson elnök. Zárásként erről a szószékről elmondott szavait idézem. E konferencia végén úgy vélem, ezzel az áldással szeretne szolgálni számunkra is, ha itt lenne velünk. Ezt mondta. E konferencia végén a menny áldásait kérem rátok. Azért imádkozom, hogy mennyei atyánk megáldjon titeket és családotokat. Mutatkozzon meg a konferenci üzeneteinek hatása és lelkülete mindabban, amit tesztek otthon, a munkátokban, a gyűléseiteken és minden cselekedetetekben. Végezetül azt mondta, szeretlek titeket, imádkozom értetek, Isten áldjon benneteket. Legyen veletek most és mindig az ő megígért békessége. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you. Our dear, kind and most gracious Father in heaven.
Kedves és kegyelmes mennyei atyánk, egy csodálatos konferencia záró pillanataiban szeretnénk kifejezni hálánkat és nagyra becsülésünket. Egyházad minden csodálatos áldásáért, amelyet azon keresztül adsz nekünk, és köszönjük mennyei atyánk neked prófétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Hálásak vagyunk az ő szolgálatáért, és sokat gondolunk rá, és kérünk, atyánk, hogy áld meg őt, gondoskodj róla és a családjáról, és hálásak vagyunk Hale Szelder szolgálatáért, és áldásodat kérjük az ő családjára. Mennyi, atyánk, hálásak vagyunk mindazokért, akiket felkentél, mindazokat a fivéreket, akik most proféták, látnak a kis kinyilatkoztatók, és hálásak vagyunk, hogy ők szóltak hozzánk, és elmondták a te sugalmazott útmutatásaidat. Köszönjük, hogy törekedhettünk arra, és törekedhetünk arra, hogy mindezeket alkalmazzuk az életünkben. Hálásak vagyunk azért a fényességért, amely utat mutat, és köszönjük minden üzenet, kimondott szavát, és minden elhangzott zeneszámot, amely felemelt minket. Hálásak vagyunk, atyánk, mindezekért, és arra kérünk, állj meg bennünket, hogy el tudjuk vinni ezen üzeneteket majd épségben magunkkal, amint távozunk konferenciáról, Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 187.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 187. félévi általános konferenciáján közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta, a programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.